Ő tart életben, és ő az, aki büntet. Hát nem látjátok? Ő a skarlátbetű. De szeretni kell, és így milliószor erősebben tud büntetni is. Ne, ne vegyétek el tőlem, akkor inkább meghalok.
Szegény asszony, gondját viseljük a gyermeknek. Sokkal jobban, mint te.
Isten, az én gondjaimra bízta. Nem mondok le róla. Dimmesdale, tiszteletes úr, beszélj helyettem te. Lelki atyám voltál, jobban ismersz, mint ezek az urak. Jobban megérted egy anya érzéseit. Azt is tudnod kell, mennyivel erősebb ez az érzés. Az anyának semmiért sincs, csak a gyermeke és a szégyene. Gondod legyen rá, hogy ne veszítsem el. Gondod legyen rá, gondod.
Van igazság abban, amit mondasz. Van igazság ennek az asszonynak a szavaiban. Az Úristen adta neki a gyermeket, ő ismeri természetét és hajlandóságait.
Éppen ezek adnak okot az aggodalomra.
Azon kívül van valami szentség, igen, szentség ennek az asszonynak és ennek a gyermeknek a viszonyával.
Hogy? Hogy értsük ezt?
Ez a kisgyermek, ez a kis teremtés Isten kezéből jött. Mégpedig azért, hogy a bűnös szíve munkálkodjék. A teremtő áldásnak szánta, de ugyanakkor vezeklésnek is, mint ő maga is felismerte. Szegény gyermek ruházatában is ezt a gondolatot fejezi ki. A bíbor ruha a szégyen és vezeklés jelére emlékeztet a skarlátbetűre.
Rendkívül figyelemre méltó érvelés. A bűnös lélek igen mély ismeretére van.
Már azt hittem, egyéb szándéka sem volt Prinn asszonynak a bíbor ruhával, mint hogy paprika Jancsit csináljon a gyerekből.
Dehogy, dehogy! Higgyék el nekem, ez az asszony mélyen átérzi, hogy az Úristen csodát tett vele. Ez a gyermek fogja őt lelki épségben megtartani és megóvni a bűn még mélyebb szakadékaitól, de ugyanakkor a teremtő szent ígéretét is megtestesíti. Ha ő a mennyekbe juttatja gyermekét, az is oda fogja juttatni őt. Éppen ezért a bűnös anya százszor boldogabb a bűnös apánál. Az ő javát is, meg a gyermek javát is szolgáljuk, ha ott hagyjuk mellette, ahová a gondviselés jónak látta helyezni.
Különös meggyőző erővel beszél, fiatal testvérünk.
Szerintem is rendkívül mély értelmű, amit mond. Kegyelmességet hogy vélekedik?
Meg kell hajolnunk az érvei előtt. És azt hiszem, egyelőre nem bolygatjuk a dolgot. Legalábbis, amíg az asszonynak újabb botrányos cselekedetéről nem hallunk. Mindamellett gondunk lesz rá, hogy a gyermek megfelelő oktatást kapjon a katekizmusból, és ezért Dimmesdale tiszteletes úrra bízzuk őt. Egyetértünk, uraim?
Igen.
Nos, Hester Prynne, hallottad, hogyan döntöttünk? Most menj, és nevel gyermekedet istenfélelemre és erényes életre. És arra, hogy ne tépkedje a virágaimat, mert ha nem tévedek, őt látom odalent a kertben a rózsatövek között.
Ó, bocsáss meg, uram, hogy kegyességedet ezzel viszonozzuk. Már is megyek, és hálásan köszönöm jóságtokat.
Jó. Az úr csak ugyan végtelenül kegyes ehhez az asszonyhoz. Nem mindenki mellé állít olyan szószólót, mint Dimmesdale testvérünk, aki ismét bebizonyította, hogy jó pásztora tud lenni az eltévedt báránynak. Hát még ha teljes érdeklődéssel fordul majd szegény bűnös felé.
Nézzék csak, valóban bűvös erő lakik abban a csöpségben. Hogy szökik az anyja elől? Neki aztán nincs szüksége a vénasszonyok seprűjére. Elrepül anélkül is.
Valóban különös gyerek. Nekem is feltűnt. Az anyja természetét könnyű felfedezni benne. De kíváncsi vagyok, meghaladná egy filozófus képességeit, hogy a gyermek tulajdonságainak gondos vizsgálata és boncolgatása révén következtessen az apja tulajdonságaira, és így a kilétér.
Szerintem bűnös dolog ilyen kérdésben
a világi filozófia gyarló módszereihez folyamodni. Dimsdale testvérünk járatosabb az efféle bölcseleti kérdésekben. Mi az? Mi történt?
Rosszul van?
Nem. Kissé megszédültem. Már elmúlt.
Túl sokat beétel? Virrasz?
Én is hibás vagyok már. Megvizsgálhattam volna, mert az utóbbi időben igen rossz színben van.
Szóra se érdemes.
De, doktor, csak legyen rá gondja. A házi asszonya Forsternél is mondja, hogy étvágytalan éjszakáit ébren tölti, már a hívek is észrevették, milyen sovány és sápat.
Nincs szükségem gyógykezelésre, orvosságra. Ha az úr úgy akarja, én belenyugszom, hogy munkáim, bűneim és örömeim hamarosan véget érjenek velem együtt.
Hát miket beszél, fiatal barátom? Hát ön még olyan sokat tehet a mi új angliai egyházunk megerősítése érdekében, mint amennyit a régi egyházatyák tettek az ifjú kereszténységért. Önre még ragyogó jövő vár.
Ha a gondviselés el akar mozdítani hivatalomból, csak azért teszi, mert még erre a legalázatosabb feladatra sem vagyok alkalmas.
Így csak egy fiatal lelkész beszélet. A fiatal ember még nem gyökerezik elég mélyen ebben az életben, azért könnyen megválik tőle. A szent ember pedig érthetően vágyódik a milyenkénél tökéletesebb túlvilági életre.
Nem. A méltóbb lennék erre a világra, talán jobban ragaszkodnék hozzá.
A derék emberek mindig szigorúan ítélnek önmagukról.
Fiatal testvérem attól tart, hogy ha többet törődik testi egészségével, elhanyagolja a hivatását. Pedig ezen könnyű segíteni. Tudomásom szerint Mrs. Forsternak vannak még kiadószobái, éppen Dimsdale barátunk lakása mellett. Chillingworth doktor úgyis munkájához alkalmasabb lakást keres. Költözzék oda! Dimsdale barátunk pedig vesse alá magát a gyógykezelésre.
Kitűnő gond.
A lehető legjobb megoldás. Bizonyos vagyok benne, hogy kitűnően megértjük egymást, és én mindent megteszek, amire szerint tudásommal képes vagyok. Megígérem, hogy fiatal barátunkat nem engedem ki a markomból.
Szememre hányod, hogy sokat dolgozom. Hát te mit művelsz ilyen későn?
Orvosságokat készítek. Föl akarom dolgozni a magyűjtött gyógyhüvegét.
És ez a fonnyat, sötét levelű zöldség, ez mire jó?
Aha. Még magam sem tudom. Ezt a fajtát nem ismerem. Temetőben találtam egy jeltelen síron. Úgy látszik, ez a csúnya gaz vállalta magára, hogy megőrzi a halott emlékét. Biztosra veszem, hogy a szívéből nőtt ki, és valami undok titkot jelent, amelyet a szerencsétlen magával vitt a sírba, ahelyett, hogy még életében megvallotta volna.
Ki tudja, mennyire szerette volna megvallani?
Miért nem tette? Hiszen maga a természet is minden erejével igyekszik a bűnt felderíteni. Lám, ez a visszataszító növény is azért nőtt ki, hogy az elhalkatott bűnt ki kiáltsa.
Képzelődés, barátom. Nincs hatalom az Isten kegyelmén kívül, amely egy emberi szívet megnyisson, és az eltemetett titkot akár szóban, akár jelképben kifejezésre kényszerítsen. Ha valakinek ilyen titok nyomja a lelkét, az kénytelen addig magában hordozni, amíg eljön a nap, amikor minden megvilágosodik. Soha nem értelmeztem úgy az írás szavait, mintha az egek ura az ítélet napján büntetésből leplezné le az embere gondolatait és tetteit. Ez nagyon sekélyes értelmezés. Ellenkezőleg, az a büntetés, ha valakinek titkolóznia kell. A nyílt vallomás az ítélet napján pedig öröm és megkönnyebbülés.
Ezt bárki megszerezheti magának itt, a földön is.
Sokan megteszik, igaz? Hány szerencsétlen híven bízta rám a titkát, és nem csak a halálos ágyán, hanem életereje teljében. És mondhatom, minden ilyen kitárulkozás után mérhetetlen megkönnyebbülést láttam rajtuk.
Na ugye. Mégis akadnak, akik makacsul elrejtik titkaikat. Miért?
alig, ha nem, mert legbelső mi voltuk így követeli. Például, ha valaki még oly bűnös is, azért marad benne sok jó. Buzgón szolgálja Isten dicsőségét és fele barátai javát. Épp ezért irtózik attól, hogy feketén és mocskosan odaálljon az emberek elé, mert hiszen akkor már nem lesz többé módjában jót tenni, és az elkövetett rosszat enyhíteni.
Az ilyen ember csak ámítja magát. Nem meri vállalni a gyalázatot, amelyet megérdemel, és lehet Isten dicsőségét szemfényvesztéssel szolgálni. Mert a szemfényvesztés csalás.
Igen. Lehetséges. De tulajdonképpen másért jöttem. Mi a véleménye az én kitűnő orvosomnak? Sikerült javítania valamit gyarló por hüvelyem állapotán?
Nem könnyű erre felel.
Na, beszélj nyíltan és őszintén.
Őszintén? Nem. Naponta figyellek, jó uram. Én már hónapok óta. És a külső tünetek alapján azt kell mondanom, hogy súlyos betegségben szenvedsz. Nem állítom, hogy reménytelen az eset. Kellőképpen tájékozott gondos orvos meggyógyíthat. De igazában, hát hogy is mondjam csak, ismerem is a betegségedet. Nem is.
Rejtvényekben beszélsz, bölcs barát.
Jó, megpróbálom világosabban kifejezni, de igazán megbocsáss, hogy nyíltan beszélek. Mint jó barátod és orvosod kérdem. Elmondtál mindent őszintén a betegségedről?
Gyerekes ostobaság volna orvoshoz fordulni és eltitkolni előtte a bajt.
Ha ugyanis az orvos valamennyi testi tünetet ismeri is, még korán sem tud mindent. A betegség olykor csupán valami lelki baj kifejezése. Még egyszer bocsánatot kérek nyíltságomért, de alig ismerek embert, akinek teste annyira egyolna a lelkével, mint a tiéd.
Akkor hiába is kérdezősködöm tovább. Mert ha jól tudom, gyógyfüveid a léleknek nem sokat használnak.
A léleknek is lehet valami sérülése. És ennek megfelelően a szervezet működésében is zavarok jelentkeznek.
Ez is csak olyan elmélet, mint a szívből kinőtt gyomnövény, és úgy látszik, ezt az elméletedet most mindenáron rám akarod alkalmazni.
Én csak azt mondom, nem kívánhatjuk az orvostól, hogy a testi baj gyógyítsa, amíg nem mutatjuk neki a léleksebet.
Soha! Neked soha! Földi orvosnak soha! A léleknek egyetlen orvosa van. Őrá bízom magam. Meggyógyít vagy megöl, ahogy jónak látja, de ki vagy te, hogy beleártod magad, hogy ide tolatszol a szenvedő és az ő istene közé?
Nola, milyen vad indulat lakik ebben az emberben? Hogy kivetkőzik magából? Na, ez a lépés nem volt hiába való. Fogadok, nem először történik, hogy féktelen szenvedélye elragadja a kegyes életű tiszteletes urat. Csodálatos ez az összműködés test és lélek között. Hát már csak tudományos szempontból is végére kell járnom. Megsértődött sem. Egy-kettőre jó barátok leszünk meg.
Bocsáss meg. Bocsáss meg, barátom, elragadtattam magam. Tudom, hogy te csak segíteni akarsz rajtam. Ugye nem bántottalak meg annyira, hogy meg ne bocsájtanak.
A szó sincs róla, ingerlékenységed vele jár a betegséggel. Na nézd, már kevertem is számod a nyugtatót.
Orvosságot?
Természetesen.
Nem, tudom, nem árt te inkább ez a sok főzetnek tintúra.
Hát ha eddig nem árt.
Nem, azt nem mondtam.
Na, ugye. Úgy beveszel 10 cseppet vízben elkeverő, aztán lefekszel, nyugodtan átalszod az éjszakát, és kipihened magad. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ígérem nektek, hogy jó helyre állítom Arthur Dimmesdale tiszteletes uram.
Hát mégis engem visznek. Rám került a sor.
Mindjárt jól adhatjátok.
Mostantól fogva az idők végezték.
Hondogálok elsütni a bélyeget.
Halált hirtem el. Várjatok! Hol van Hester? Hester, gyere ide! Bocsánatot akarok kérni tőled! Hester! 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 Hester!
Itt vagyok. De ki szólít? Hester. Arthur Dimmesdale. Jóságos Isten! Mit keresel itt éjszaka a pellengére?
Hol vannak a többiek? A polgármester és a tanács... És a nép? Ó, Hester!
Mi bajod? Hogy kerülsz ide?
Álmodtam. Vagy nem is tudom. És te... Valóban te vagy. Add a kezed.
Haldokló mellett virrasztottam. Winthrop kormányzónál, és hazafelé tartok, amikor hallom, hogy valaki szólít.
Nem csodálatos, hogy éppen itt találkozunk, ahol te álltál egykor. De én akkor nem voltam vele.
Lázas vagy beteg. Menj haza, meglátnak.
Ne.
És mindjárt itt az ivatal.
Nem, itt a helyem. Hadd lássanak meg.
Ha meglátnak, hiába szenvedtem éveken át. Lelepleznek, tönkretesznek. Hallgattam és őriztem a titkunkat, hogy legalább te megmenekülj.
Az úr előtt úgy sincs titok. Ő vezetett ide álmomban.
Tönkreteheted az egész jövődet.
Engem az már nem érdekel, Hester. Aki hazugságban él, annak az egész világ hamis. Ő maga árnyékká válik. Csak a bűn, Hester. Csak a bűnöm valóság. Semmi egyéb.
Mi lett belőled? Nem gondoltam volna. De szedd össze magad, legalább te neked sikerüljön.
Hester! Ki az az ember? Láttad? A villám fényénél láttam, hogy erre jön.
Képzelődöm, senki sem
érde. Ott, látod? Szörnyű ember, félek tőle. Magam sem tudom, hogy miért, de rettegek tőle. Hester, hol vagy? Ne hagyj vele egyedül! Hol vagy? Hester, hol vagy?
Nagy tiszteletű uram! Kedves Dimmesdale mester! Valóban céget találok ki. Lám. Hát, tanácsos szemmel tartani az ilyen tudós férfiút, aki állandóan a könyveket bújja. Ha magunkfél ember ébren álmodik és álmában sétál.
Honnan tudtad, hogy itt vagyok?
Ezt szóval mondom, fogalmam sem volt róla, az ágyból úsztak ki azzal, hogy Winthrop kormányzó ő kegyelmessége rosszabbulva siessek hozzá. Sajnos későn érkeztem, akkor is vissza.
Winthrop kormányzónál, ugye?
Az úr adja neki örök nyugodalmat, de gyere velem, a tisztelet uram, gyere lesegítelem.
Ne, én nem is tudom, hogy kerültem ide.
Hely, azok a könyvek, hogy megzavarják a magunk fajtának az agyát. Egészen komolyan mondom, jó uram, kevesebbet kellene olvasnod és többet pihened, mert az ilyen éjszakai jóbortok könnyen elhatalmasodnak rajtad, és bajosan tarthatod meg a másnapi istentiszteletet.
Testvéreim, higgyetek nekem, és higgyetek az Úr végtelen irgalmával. Itt állok előttetek én, akiben Enok szentségét látjátok, pedig a legfeketébb vagyok minden bűnös lelkek között, a leggyarlóbb minden halandók között, és a mindenható lángoló haragja mégsem porlaszt el itt rögtön. Hát nem bizonyítja ez mindennél fényesebben az Úr mérhetetlen jósága.
Valóságos földi szent, ha ennyi feketeséget lát a maga tiszta lelkében, mit láthatna az enyémben, vagy bármelyikünkében?
Nézzétek! Olyan sápadt és áttetsző, mint a bármely pillanatban az égbe röpülhetne.
Nem is méltó rá a föld, hogy ilyen ember álljon rajta.
csak. Isten tisztelet helyett az egészségedre jöttél panaszkodni, Prín asszony, hogy felkerestél Odumban.
Nem. Beszélni akarok veled, uram.
Ó, kész örömmel, asszonyom. Jó híreket hallok mostanában felőled. Éppen tegnap találkoztam a városi tanács egyik derék és bölcs tagjával, és megtudtam, hogy szóba került, nem lehetne a közbiztonság veszélyeztetése nélkül levenni rólad a skárlát betűt. Becsületemre mondom, a legjobb képességeim szerint iparkodtam rábírni a derék férfiút, hogy pártolja az indítványt.
A tanácsnak nem álmodjában levenni. Ha méltó leszek rá, úgy is lehull magától.
Jó, akkor csak visel tovább. Minden asszonynak joga van a maga ízlése szerint ékesíteni öltözetét. Ebben nem lehet beleszólni. Mit nézel rajtam?
Olyasmit, ami könnyeket csalna a szemembe, ha volna olyan keserű könny a világon. De hagyjuk ezt. Egy másik szerencsétlenről akarok veled beszélni.
Aha. De szerint én volnék az egyik szerencsétlen. Ami a másikat illeti, én is éppen vele foglalkozom gondolatban.
Amikor utoljára beszéltünk, megígértetted velem, hogy hallgatok arról, milyen kapcsolat volt köztünk régebben. Mivel élete és jó híra a kezedben volt, kénytelen voltam teljesíteni a kívánságodat. Azóta állandóan a közelében vagy. Fürkészed gondolataid, a szívében vájkálsz. Minden nap újra és újra elevenen halálra ítéled. Ő pedig nem tudja, ki vagy. Kijátszottam az egyetlen embert, akihez még módonban lett volna hűnek maradni.
Mi más tehettél? Ha leleplezem a szószékről egyetlen...